Mi történik akkor, amikor a MÁV bejelenti, hogy a késésekért elkezd fizetni? Pont a MÁV, ahol gyakorlatilag ez folyamatosan egy probléma, és hát komolyan, már eleve mókatárgya volt a késései miatt, most pedig egy huszárvágással a felelős miniszter kitalálta, hogy fizet a késésekért az utasoknak, ami azt jelenti, hogy a már így is nehéz helyzetben, anyagi helyzetben lévő cégtől elkezd rendesen kifolyni a pénz. Az a kérdés, hogy ez most jó, vagy nem jó? Ezzel meg lehet oldani vajon az elégedetlenkedést, a helyzetet, és rendbe lehet tenni a vasúti közlekedést? Mert ez nagyon furán hangzik, de hát ezt majd elmondja nekünk Andó Gergely, közlekedési szakértő, a Közlekedésvilág lapcsoport lapigazgatója. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt!
Hát elsőre értelmetlennek tűnik, ha valami nagyon rossz egy cégnél, arra még kifizetéseket bejelenteni, vagy nem tűnik. Nyilván az utasok jól járnak, hogyha valamennyi pénzt visszazsebelnek, de mondjuk a MÁV szemszögéből, vagy a közlekedési kormányzat szemszögéből, mi ebben a ráció szerinted?
Hát tekintettel arra, hogy a vasúti és közúti személyszállítás bekerülési költségét eddig is gyakorlatilag szinte teljes egészében a magyar állam fizette, az utasok hozzájárulása jelképes volt, így ez önmagában nem jelent egy elviselhetetlen tehert a kormány felé, főleg, hogyha itt napi néhány millió, 10-20 milliós tételekről beszélünk, ez a büdzsében szinte láthatatlan, viszont mégis egy nagyon fontos paradigmaváltás, még európai léptékben is követendő példa lehet talán az, hogy a következmények nélkülisége megszűnik a vasúti és közúti személyszállításnak, mert eddig, ha történt is egy rendkívüli esemény, és ugye ez többletköltséget jelentett az utasnak is, a szolgáltatónak is, ennek behajtása annak, aki a késést okozta, az nehézkes volt, de ezt egyesével tételesen kellett volna bizonyítani, hogy kinek mennyi kárt okoztak ezzel. Viszont most, hogy bevezették az általánykárterítést, független attól, hogy a késésnek mi az oka, ezzel megnyílik az a lehetőség, hogy ezt a kár összeget a MÁV elkezdje valakin követelni, hogyha úgy gondolja, hogy rajta kívülállókból történt, illetve akkor is, hogyha rajta cégcsoport más vállalatával szemben állapít meg felelősséget, és így gyakorlatilag bejön az a kapitalista tétel, hogy eléggé fájhat ez az összeg annak, akire ráterhelik, akár egyén szintjén, akár szervezeti egység szintjén.
Erről nem volt kommunikáció, de hogy mire gondoljunk? Tehát, hogyha egy autós okoz fennakadást, vagy és ha bízberhiba van, akkor majd a beszállítón verik le? Vagy ha rosszul lett a utas, akkor az utason, aki rosszul lett? Ha elromlik a mozdony, akkor egy másik mávos cégen? Vagy akkor hogyan?
Ez pontosan így. Tehát ugye az autónak eddig is volt kötelező felelősségbiztosítása, eddig csak a járműben vagy a pályában bekövetkezett kárért állt helyt a biztosító, ezután kénytelen lesz utasok késését is kifizetni, nem is csak az érintett vonatnál, hanem az összes többin is, ami késést szenved el, hiszen adott ugye azon a szakaszon, akkor 5-10-20 vonat nem fog tudni közlekedni egy-két órán belül, mind elszenvedi a 20 perc késést, az összes utasának lesz kára, ez eddig nem került megtérítésre, hát ez után meg fog jelenni ez az összeg, mint hát, igény a MÁV csoport részéről, hogy hát akkor ezt a biztosító fizesse.
Ezt a MÁV bejelentett, hogy ezt ő fogja csinálni, vagy ez...
Nem jelentette be, de nem tudja nem csinálni, hiszen ugye neki minden kárt be kell jelenteni a biztosító felé, hogyha egy káresemény történik. Nyilvánvalóan ezt is be fogja jelenteni, mert miért ne jelentené be. Nem kerül az neki semmibe. Majd legfeljebb a biztosító vitatja, akkor a bíróság meg megállapítja, hogy ez a helyes gyakorlat, vagy nem ez a helyes gyakorlat.
De mi a különbség, hogy jogilag az eddigi helyzet, eddig is megvolt a MÁV-nak a kára, az, hogy most ebből ő tovább térít, tehát nem maga nyeli be, hanem az utasoknak ebből visszatérít, ez hol befolyásolja azt, hogy ő a biztosításain, illetve a károkozón behajtja, vagy nem hajtja be azt a kárt, amit okoztak neki?
Hát eddig nem volt kár, hiszen az utas nem kapott semmit. Az utas nyelte be a kárt, és ő érvényesítette volna egyénileg a MÁV-val, vagy a autóssal szemben a kárt. Tehát az általánykártérítésnek pont az a lényege, hogy a MÁV semmit nem vizsgál, ő átvállalja a felelősséget. Tehát ugyanilyet egy elektromos művek, gázművek, mobil szolgáltató, tehát bárki, aki egy ilyet bevezet, ráadásul nem is feltétlenül önszántából, hanem jogszabályi kötelezés alapján, akkor onnantól kezdve neki ez egy indokolt igazolt költségelemként fog megjelenni.
Aha.
Ezzel az üzleti tervében neki számolnia kell, ugye 3 napból már majdnem statisztikát lehet készíteni, hogyha ilyen hőmérsékleti viszonyok vannak, és ennyi rendkívüli esemény történik, amit egyébként a MÁV is átlagosnak minősített, akkor ez egy ilyen 1,5 milliárd körüli tétel, ez egy MÁV léptékben azért nem egy emésztetlen összeg, főleg ha ennek egy részét megpróbálják átterhelni másokra.
Uh-huh. Csak tovább gondolom, hogyha ezen túl mondjuk másokon behajtanak, akkor az a biztos testdíjaknak az emelkedésében. Tehát ingyen ebéd nincsen, valahol ez lecsapódik akkor, hanem máshol, akkor
de,
gondolom.
De ez azért a biztosításban se, tehát egy milliárdos tétel az sehol nem akkora, hogy ez megrengetni a dolgot, viszont nagyon erős jelzés mind az utasok felé, hogy a dolgoknak van következménye, mind a vasúti munkavállalók felé, hogy a tetteiknek van következménye, és itt mondjuk érdemes arra is gondolni, hogy a forgalomszervezésben eddig nem volt szempont, hogy melyik vonaton mennyien utaznak. Ezután viszont, amikor döntenek arról, hogy mi a vonatok fontossági sorrendje, adott esetben nem az fog számítani, hogy egy 50 éve meghatározott szabályba, vagy vasútüzemi szempontokból melyik mi a szerencsésebb, hanem az, hogy melyik vonat megkésveltetése okoz nagyobb kártérítést. Uh-huh. Tehát, hogyha van egy 20 percet elérő késésű vonat, az lehetőleg ne késleltessen meg más vonatokat is 20 perccel, hanem akkor ő már késsen, amennyit késik, a többi vonat meg közlekedjen pontosan, uh-huh. főleg, hogyha mondjuk abban az irányban többen is utaznak.
Uh-huh,
tehát mondjuk ez azt fogja jelenteni, hogy reggelente a Budapest irányi vonatok kapnak abszolút vagy relatív elsőbséget, délután pedig mondjuk a vidéki irányba tartok, mert ha azok a vonatok késnek, 4-szer annyi kártérítést kell fizetni, mintha a másik irányba lévő késik.
Hát eddig kétségkívül, mintha össze-vissza lett volna, plusz a 10 percekre bealvó bejárati jelzőkezelést is tapasztalom saját magam, tehát eddig tényleg érezhető úgy az ember, hogy voltak hiányosságok, szóval akkor összekapják magukat, tehát a vastasoknak is szól, hogy kapják össze magukat, és...
Hát a vastasok felé is ez egy szám. Uh-huh. Tehát minden egyes rendkívüli esetet, a MÁV ezt egyébként nagyon precízen gyűjtögeti per pontossággal a rendkívüli eseményeit, és ehhez most mindegyikhez eddig csak oda volt írva, hogy a késés 4 vonatnak okozott 33 perc késést, de most oda lesz az is írva, hogy és ebből a késési visszatérítésben érintett meg ennyi.
Aha.
Tehát eddig még az se számított, hogy melyik hány vonat késik mondjuk 20 percen felül, vagy 5 percen felül, mert csak azt számított, hogy összességében hány perc késés generált egy-egy probléma. Most nyilván megjelenik egy plusz soron, hogy ebből a kártérítésben érintett vonatok száma 1, 2, 4, 5 vagy 20.
Uh-huh. Tehát akkor ez a valódi értelme nem is a kommunikáció, meg hogy a utasok jobban érezzék magukat, hogy visszakapnak egy kis pénzt.
Hát ezek, nyilván a Lázári gondolat nem ment el ilyen messzire, ő nem egy közlekedési szakember, ő valami gesztust akart tenni, eddig ugye az Intercity vonatok helyi egy köteles szegmensében volt ilyen visszatérítés, ott se feltétlenül 20 perctől, hanem nagyobb késések esetén, sokkal komplikáltabb volt ez a rendszer, de ezt se tudta megakadályozni önmagában az Intercity vonatok késéseit, ugye. Tehát ez nem csodaszer, viszont egy erős szabályozó elem, hogy valami mérőszám legyen a percen kívül is, hogy ez mennyire fáj az utazóközönségnek, mennyire fáj a vasútvállalatnak.
Válaszoljunk a hallgatónak, tehát mi az a bejárati jelző, tőlem kérdezi, mert én itt lazán benyögtem, de szerint, megkérdezem a Gergőt, olyan szakszerűen tud mindent elmondani, mi az a bejárati jelző, van egy jó meghatározásod?
Hát vannak állomások, a vasúthálózaton, és az állomások kezdetét gyakorlatilag egy jelző szokta jelölni, és ennél a vonat vagy megáll, vagy továbbhaladást engedélyező jelzés van rajta. Nyilván a mai egyre modernebb világban, ha egy vonatot 10 percre megállítanak az állomás előtt, annak azért a legritkábban az ok, hogy valaki alszik, hanem inkább az, hogy más vonatok is közlekednek, amiktől az a vonat nem tud behaladni az állomásra, vagy nem arra a peronra, vagy peronos vágányra, ahova éppen szeretnék fogadni.
Na, úgyhogy...
Például azért, mert már egy másik állott.
Igen, igen. Délinél, hogyha az alagút előtt, meg az alagút után várakozunk, akkor az azért van, mert előttünk föltorlódtak nyilván a vonatok, és el kell őket helyezni.
Mert a délinél az alagút előtt van ez a jelző.
Igen.
Az első. De igen, vannak igen. Nagy állomások, mint a déli, ahol több ilyen is van, ott első is van, meg második is van belőle.
Na, de nem veszünk el akkor a részletekben, csak a hallgató kíváncsi volt. A többi intézkedések egy pillanatra, hogy a
hát, ugye ezek ilyen, mind ilyen raktapasznak tűnnek ezek igen. Az intézkedések, ez a tiszta WC, de... klíma, stb. Stb.
A utazótakarítók, de nekem...
Utazótakarítók, ez az.
Igen, eddig is tiszta volt az IC, tehát nekem ezek ilyen, inkább ilyen népszerűsködő kényszer, jól bemutatható kényszercselekvéseknek tűnnek, értelme
de nagyon helyes, sok, mert de... ez azt jelenti, hogy foglalkoztak vele, de olyan projekteket kell találni, ami nem 4, nem 6, nem 8 év múlva mutat bármilyen eredményt, mint egy új járműbeszerzés, vagy egy pályafelújítás, hanem azonnal bármilyen láthatta van egy nosztalgia flottát üzemeltető társaságnál is lehet vele bármit mutatni, hiszen nem az a baj feltétlenül, hogy öreg a jármű, hanem az, hogy nem kapja meg a kellő gondoskodást, lás takarítás. Ennek ezeknek a mozgó takarítóknak igenis van pozitív hatása, már vizuálban is látszik, hogyha végigmegy a vonaton, hogy akkor az utas elhiszi, hogy itt valami történik, akkor is, ha ő nem is megy ki a WC-re. Tehát,
hát ez a hatása, hogy utas elviszi. Aha. Már, oké. Okay. Én azt tapasztaltam, hogy pont az Intercity-ken eddig sem volt olyan probléma, hogy erre szükség lett volna, legalábbis, hogy végig ott legyenek. 2-3 órás utakon, a fordító állomásokon bőven elég volt. Lett volna, ha lett volna hát, takarítás, de kétségkívül jól mutat, tehát az utasok szemében talán növeli a cég presztízsét, hogyha ez a cél.
Lehet, de akkor, ettől igen. Az is megoldható, hogy gyorsabban fordulhat a vonat az állomáson. És akkor nem 80 perc alatt fordul, hanem 20 perc alatt a végállomáson, és a felszabaduló kocsikkal meg lehet a Szent Balatoni vonatokat a nyári időszakba megerősíteni, ami szintén hoz egy utas kényelem érzett növekedést. Ráadás ugye itt is nagyon erősen beleállt Lázár ebbe a légkondis témába, amivel szintén paradigmaváltásra kényszerítette a vasúttársaságot, és majd az utasoknak kell eldönteni, hogy tetszik nekik-e az így kitalált megoldás, hogy elővárosi motorvonatok közlekednek, intercity vonatok helyett, meg hasonló...
Meg buszok vonat helyett, attrakciók. Csak azért, hogy légkondi legyen több igen. Rajta, igen. Még egy dolog, ami...
Igen, de az utas szava, tehát a választás az mindig jó, tehát legfeljebb nem jön be, vagy az utasok nem igénylik, vagy elfogadják azt, hogy 2 óránként van elővárosi vonat, és nekik szerintük nem elég kényelmetlen az ülés ahhoz, hogy Mátrát üljenek rajta a Budapestről Siófokig. Uh-huh.
Még egy dolog, ez friss tegnapi bejelentés a MÁV vezérigazgatójától. Csak egy átlagos, szokásos hír, elromlott egy mozdony, de hogy úgy tűnik, hogy erre hivatkoz, vagy ez alapján bosszantotta úgy föl magát, hogy újabb 100 mozdony bérlését jelentette be. Nem igazán értem egyrészt az összefüggés, másrészt, hogy nemrég lett lemondva egy hatalmas mozdonybeszerzés, most meg a bérlések. Nekem ennek is olyan jó kommunikálunk, íze van, vagy állhat valami a háttérben, hogy akkor most ezek új mozdonyok, vagy hogy ezt nem egészen én tudom elhelyezni ezt a friss tegnapi bejelentését a MÁV vezérnek.
Ugye a MÁV precízen kiszámolta, hogy 115 új mozdonnyal ki lehetne váltani a koros flottáját gyakorlatilag a személyszállítás egészében, de ennek a olyan horribilis egyszeri beruházási költsége lett volna, hogy ezt a kormányzat végül nem tudta bevállalni. Majd ilyen pikért módon azt mondta, hogy ja, azért, mert nem szimpatikus a gyártó, de aztán ez a mondat azóta nem nagyon hangzik el, főleg, hogy ez a cég más projektekben azért részt vehet.
Ez a klasszikus, a Siemens-szel nem barátkozunk, ugye ez volt az a idézet konkrétan.
Igen, igen, igen. És most pedig Siemens mozdonyokat vásárolnak össze Európában, ami csak elérhető a piacon, a MÁV, mint egy porszívó tényleg megszállta a használt jármű piacát az Európai Uniónak, és ahol olyan mozdonyok közlekednek, akikre már nincs annyira szükség, tehát leasingelhető, bérbe vehető, azokat és magyarországi közlekedésre alkalmasra tehető, azokat megvásárolják, és hát kibérlik, ami összességében többe kerül középtávon is már, mint ha a saját flottát üzemeltetnének, de a Lázár János erre egy Lázár Infon elmondta, hogy a szegénynek lenni sokba kerül, ebben tökéletesen igaza van, úgyhogy kicsit drágább ez a történet így, de rövid távon megkönnyíti a költségvetés helyzetét, úgyhogy lesz 30 konstrukcióban 100 mozdony, és akkor azok el fogják vinni ezeket a vonatokat még egy 5-10-15 évig, anélkül, hogy jelentős késéseket okozna azok műszaki állapota.
Oké, akkor ezt is tisztában látjuk. Nagyon szépen köszönjük a segítséget.
Köszönjük szépen, hogy ezt elmondtad. Köszi. Szép napot, jó munkát neked!
Sziasztok!
Andó Gergely közlekedési szakértővel beszélgettünk, vagy főleg Ács Gábor beszélgetett vele, a Közlekedés Világ lapcsoport lapigazgatója, hogyha két közlekedés guru összejön, akkor ebből egy ilyen beszélgetés lesz.